Isten igéjét János evangéliumának 4. részéből olvassuk, a 4-től 19. versig. Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob fián adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus az úttól elfáradva leült a forrásnál, az idő dél felé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá: adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta: hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, amikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt: ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá: uram, merítő edényed sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy a te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt fiai és jószágai is. Jézus így válaszolt neki: aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Az asszony erre azt mondta: uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Jézus így szólt hozzá: menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt: nincs férjem. Jézus erre azt mondta: jól mondtad, hogy férjed nincs, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony így felelt: uram, látom, hogy proféta vagy. Imádkozzunk. Drága mennyi atyánk, hálát adunk a te igédért. Köszönjük, hogy az igéhirdetés bolondsága által akarod megtartani a te hívő népedet. Segíts, uram, hogy nyitott szívvel tudjunk figyelni arra az üzenetre, amelyet a te igédből a te szolgád fog nekünk hirdetni. Segíts, uram, hogy oda tudjunk figyelni a mindannyiunk által jól ismert gondolatokra, hogy mi az, amit eddig nem vettünk észre, mi az a saját életünkben, ami pont rá akar világítani az üzenetből, hogy esetleg rossz irányba megyünk, valamit nem fogtunk föl a te igédből, valamit jobban is tehetnénk, de nem úgy tesszük. Segíts, uram, hogy magunknak hallgassuk az igét, azon gondolkodjunk, hogy te mit akarsz velünk közölni. Így kérlek azokért a testvéreinkért is, akik a televízión keresztül vannak velünk, és mindazokért, akik most bárhol hallgatják a te igédet. Jézus nevében köszönöm neked, uram, azt, hogy összegyűlhetünk, köszönöm ezt a szabadságot, ezt a békés időt, hogy lehetőség van arra, hogy a gyülekezeti közösség együtt legyen. Kérlek téged, hogy erősíts meg, és védj minket minden betegségtől és veszedelemtől. Köszönöm, uram, hogy te azokra is gondolsz, akik nem lehetnek itt velünk, betegség a vírus miatt, egyéb problémáik miatt. Kérlek, légy velük, erősítsd meg őket, és gyógyítsd meg őket. Köszönöm, uram, hogy meghallgattál minket Jézus nevében. Amen.
Most az ősszel, ebben a hetekben olyan történeteket néztünk meg az igében, amik arról szóltak, hogy Isten szólt valakihez, és aztán valami változás történt, vagy valami történt. És láttunk ugye történeteket az Ószövetségből, proféták, királyok történetét, és láttunk már újszövetségi találkozásokat is, amikor Jézus találkozott valakivel, vagy valakikkel, és megszólította őket, és akkor valami történt az ő életükben. És nagyon sok témát feldolgoztunk már ezekben a hetekben, viszont ma szeretném, hogy picit arra koncentráljunk, hogy Isten nem csak vasárnap szól hozzánk. Hogy Isten nem csak vasárnap képes megszólítani bennünket, az igehirdetések, a találkozások, vagy bármi más az énekek által akár, hanem Isten képes hozzánk szólni a hétköznapok teendői közepette. És ezt látjuk ennek az asszonynak a történetében, akinek a története egyébként nagyon inspiráló, és valóban nagyon gazdag lelki üzenetekben. És nagyon jó volt hallgatni, ahogy Balázs felolvasta azt, hogy ez az asszony délben ment ki vizet meríteni. Ugye Samária egy településének a közelében vagyunk, és van egy kút a városon kívül, ahol Jézus megpihent, és a tanítványokat pedig beküldte valami ennivalóért. És közben az asszony kijön a városból, és merít vizet a kútból, vagy meríteni jön vizet a kútból. És hát tudjuk azt, hogy azért ez egy alapvetően szokásos dolog volt nekik. Annyi volt a különbség, hogy inkább este jártak talán a kúthoz. Ennek az asszonynak, ez az asszony délben, talán a legforróbb napsütésben ment ki, de talán később beszélünk majd, hogy ez miért így volt. Ment ki, és egyszerűen csak vízért ment. Kiment, merített, hazament. Ez lett volna az alaptörténet, hiszen innia mindenkinek kell. És látjuk azt, hogy Jézus ebben a kis mindennapi cselekedetben szólítja őt meg. Akkor találkozik vele, amikor azt csinálja ez az asszony, amit egyébként talán minden nap csinált, vagy bizonyos rendszerességgel biztosan csinált. És eszünkbe juthat az, vagy eszembe jutott nekem is az, hogy ahogy így a hétköznapokban megyünk munkába, vagy teszünk a munkában dolgokat, vagy bármi mást a hétköznapokban, akár délután a családunkban, otthon, teszünk, veszünk, hogyan szólít meg bennünket Isten? Észrevesszük-e azt, amikor Isten valóban szólítani akar minket? És emlékszem, hogy amikor még tömegközlekedéssel jártam dolgozni, akkor ugye akár szokásosan bemegy az ember a reggel egy közeli vagy éppen útbelső látványpékségbe, megveszi a jó kis túrós táskáját, esetleg a reggeli kávéját, és aztán megy ki, és néha mondjuk szembe találkozik az aluljáróban egy hajléktalannal, aki ott kéreget vagy éhezik. És minél szembe jön az a gondolat így olyankor, hogy mi van ezzel az emberrel? Hogyan működnek az emberi sorsok? Hogyan működik az élet, meg a halál? Ugye nagyon sokszor találkozunk már manapság is azzal, hogy egy-egy családtagunk, ismerősünk meghal esetleg, és újra és újra feljönnek, akárcsak gondolati szinten ezek a témák, hogy Isten hol van mindeközben. Vagy akár egyszerűen szóba kerülhet Istennek a témája, vagy egyáltalán bármilyen lelki téma, a munkahelyen is beszélgetés közben valahogyan arra terelődik a téma, valaki felvet egy kérdést, ami talán így az Isten létét vagy lényét boncolgatná. És ott találjuk magunkat, hogy igenis vannak a mindennapjainkban olyan pillanatok és olyan helyzetek, amikor Isten meg akar szólítani bennünket. És az a kérdés, hogy észrevesszük-e? Az a kérdés, hogy észrevesszük-e, mert ez az asszony, ezt az asszony nagyon konkrét és közvetlen módon szólította meg Jézus, ezt nem lehetett nem észrevenni. Viszont nekünk, amikor ezek a gondolatok feljönnek bennünk, vagy amikor egy-egy kérdést hallunk így a környezetünkből, vagy egy-egy beszélgetést, és valahogyan Isten léte a téma, akkor vajon fogékonyak vagyunk erre? Kész a szívünk azt tovább görgetni, és érzékelni azt, hogy tényleg Isten szólítani akar minket. Ugye ez a sorozat, amiben vagyunk, erről szól, hogy Isten szólítani akar minket. És Jézus is megtette ezt ezzel az asszonnyal, amikor kiment vizet meríteni, és azt mondta neki, hogy adj innom. És látjuk azt, hogy Jézus talán nem csak beszélgetést provokál, hanem valóban szomjas lehetett szomjas Jézus, ő is ivott, és neki is volt szüksége vízre. És ez az asszony tudott is volna neki vizet adni. Neki megvolt a képessége arra, hogy fizikailag kitöltse Jézusnak ezt a szomjúság szükségét. Viszont Jézus azzal az indulattal szólítja meg ezt az asszonyt, hogy valami többről is beszélgessen vele, nem csak arról, hogy ő szomjas, vagy hogy milyen az időjárás, hanem tudta azt, hogy míg az asszonynak van valami, ami az ő fizikai szükségét be tudja tölteni, nála pedig van valami, ami az asszonynak a lelki szükségét be tudja tölteni. És valahogyan ebből kerekedik egy beszélgetés, és végig is fog menni a beszélgetésben ez a fizikai és lelkiség, hogy míg az asszony lelki, vagy fizikai dolgokban gondolkodik, fizikai vízről gondolkodik, Jézus mindvégig lelki dolgokról akar vele beszélgetni. És fogunk három dolgot látni ma ebben a kis történetben, amik ezzel az asszonnyal megtörténtek, vagy ott voltak ebben a beszélgetésben. És ez olyan három dolog, amit ugye láttuk a vázlat papíron is fölírva, és ezek lesznek azok, amik számunkra is tanulságok lesznek, és kérhetjük Istent, hogy ezek jelenjenek meg a mi életünkben is. Amikor a Ugye olvasta Balázs ezeket a verseket, amikor Jézus megszólítja az asszonyt, hogy adj innom, és aztán az asszony csodálkozik, hogy Jézus tőle kér inni, mert ő samáriai, és ráadásul nő is, Jézus pedig zsidó, és ők egyáltalán nem is voltak jó viszonyban egymás ez a két nép, de talán ebben most nem nagyon akarok belemenni, mert ez nem lesz lényeges számunkra. Viszont azt látjuk a következő versekben, hogy Jézus hogyan kezdi el ezt a beszélgetést arra fordítani, amerre ő szeretné. Hogy hogyan lesz ebből a fizikai vízből valami lelki téma. És azt mondja a samáriai asszonynak a meglepődöttségére Jézus, hogyha tudnád, hogyha ismernéd azt, hogy ki az, aki inni kér tőled, akkor te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet, ezt olvastuk. És itt mindjárt kitűnhet számunkra az, hogy Jézus már is elkezd élő vízről beszélni. És amikor élő vízről van szó a Bibliában, akkor egyfelől fontos azt látni, hogy ők tudták értelmezni, mi az, hogy élő víz, és mi az, hogy nem élő víz. Hiszen egy egész tengernyi holdvízük volt. A holdtengerben gyakorlatilag semmi szemmel látható élőlény nem marad életben, és Izraelnek ez volt a legnagyobb vízforrása, úgymond, de hát nyilván semmire nem tudták használni ezt az iszonyatosan sós vizet. És persze egyébként az ország nem bővelkedett folyóvizekben, vagy olyan friss vízben, amit egyébként ivóvíznek lehetett használni, és ezért rengeteg víztározót is használtak, amik szintén nem voltak élő vizek. Amikor élő vízre gondolt ez az asszony, vagy élő vízről beszéltek akkor valami olyasmiről volt szó, ami friss, ami folyó, ami tiszta, ami egy ilyen patak, ami folyamatosan tiszta, és lehet belőle inni is akár. És ugyanakkor meg, ha János evangéliumát tanulmányozzuk tovább, akkor látjuk azt majd később, hogy talán Jézus az élő víz alatt a Szentléleket is érti. Viszont itt az asszonynál még messze nem jutunk el eddig a gondolatig. Egyszerűen csak az asszony, látjuk, hogy mi mindig fizikai síkon akar gondolkodni, amikor Jézus azt mondja, hogy élő vízet adnék neked. És azt kérdezi az asszony erre, hogy hát merítőedényed sincsen, meg igazából csak itt vagy a kútnál, honnan vennél nekem élő vizet? Honnan tudnál nekem adni élő vizet? És aztán Jézus azt mondja, erre válaszul, ugye az asszony itt felemlegeti Jákobot is, de lényeg az tulajdonképpen, hogy Jézus azt mondja neki, válaszul, hogy az a víz, amit én akarok neked adni, az olyan víz, hogy aki abból iszik, az nem szomjazik meg újra. Aki ebből a vízből iszik, ami ebben a kútban van, ugye itt emlegette az asszony azt, hogy Jákob is, a jószága is, a fiai is, ebből a vízből ittak, ez egy nagyon régi kút volt. Aki ebből a vízből iszik, az újra megszomjazik, mert ez egy fizikai víz. Viszont ha valaki abból a vízből iszik, amit én akarok adni, mondja Jézus, az újra meg nem szomjazik. És nagyon érdekes, hogy egy picit megállunk ezen a ponton, hiszen amikor már Jézus másodjára kezd beszélni erről az élő vízről, és azt mondja, hogy aki ebből iszik, az soha meg nem szomjazik többé, akkor azért már legalább mi, de talán már az asszony is kezdi kapizsgálni, hogy talán nem fizikai vízről kezdett Jézus beszélni, hiszen hát mindenki tudja, hogy az ember víz nélkül meddig marad életben? Néhány napig maximum. És ezt inni kell, mert különben kiszárad az ember és meghal. Tehát a víz a legfőbb szükségletünk. Hogy lehet az, hogy valaki soha többet meg nem szomjazik egy víz miatt? És nagyon érdekes, hogy az asszony itt erre reagál, hiszen beszélget tovább, és az asszony reakciója tulajdonképpen erre az egészre az, hogy add nekem azt a vizet. Add nekem azt a vizet. És ez az első dolog, amit látunk az asszonynál, és Isten hív bennünket is erre, hogy legyünk nyitottak, amikor Jézus kínál nekünk valamit. Az a nyitottság, ami ebben a samáriai asszonyban megvolt, számomra nagyon meglepő, hogy tanulmányoztam ezt a szakaszt, hiszen először találkozik Jézussal, nem is samáriai, hanem zsidó, kínál valamit, ami nem is teljesen világos, hogy mi, de az asszony valahogyan érzékeli azt, hogy ez nekem kell. Erre nekem szükségem van. És valamit megérez abból, hogy Jézus nem fizikai szükségleteket jött elsősorban betölteni, hanem azt a szükségletet, ami az ember lelkében van. Isten ismer bennünket, és tudja azt, hogy mire vágyik az emberi szív. Tudja azt, hogy mire van szüksége az emberi léleknek, És Jézus szerette volna megismertetni ezt az asszonnyal. És ez az asszony azt mondja, hogy adj abból nekem abból a vízből, kell nekem az a víz. És amikor Isten próbál bennünket megszólítani a hétköznapokban, ahogy az elején emlegettük, azokban a szituációkban, amikor előkerül az ő gondolata valahogy a fejünkben, vagy valaki elkezd bennünket kérdezni akár Istenről, vagy valamilyen dolog miatt ezek a lelki témák felmerülnek, akkor Isten megszólít bennünket, hogy legyél nyitott erre, hogy gondolkodj tovább. Igenis, tartsd ezt a fejedben, ezt a gondolatot, és ez valahol fog vezetni, mert én szólítalak meg ezekben a helyzetekben. És hív bennünket arra is, hogy amikor megszólít, akkor legyünk nyitottak. Amikor Isten beszélgetni akar velünk, amikor Isten küldetésbe akar minket küldeni, akkor elegendő ez a nyitottság, ami a Samári asszony szívében volt. Akkor nincs átverés, nincs apróbetűs rész. Isten nem elcsábítani akar, hogy aztán kifacsarjon valamit belőled, hanem valóban hívni akar magához. Hogy betöltse azt a szükségletet, ami a te szívedben van őrá és felé. És a másik dolog pedig, amit látunk így a beszélgetésnek ebben az első kis szakaszában, az, hogy lelki témákra terelni egy beszélgetést általában kínos. És biztos volt már nektek is olyan az életetekben, hogy hát igen, ott volt a lehetőség, hogy tudtuk, hogy valaki nehézségben van mellettünk, tudtuk, hogy esetleg imádságra lenne szükség, és nem hívő, és akkor mondjam neki, hogy imádkozom érted, vagy csak elkezdjük vele beszélgetni Istenről, vagy arról, hogy ő tud róla, vagy szereti őt. Inkább nem. Inkább nem, mert ez kínos. És látjuk azt, hogy azért Jézus is, ahogyan elkezd beszélni lelki dolgokról, az asszony folyamatosan csak fizikai dolgokra gondol, talán egy kicsit kínos lehetett ez a beszélgetés is. Hogyan fog ez afelé menni, ahogyan Jézus szeretné? És az a helyzet, hogy igen, kínos, lehet, hogy sokszor kínos lelki beszélgetéseket folytatni, de mégis vállalnunk kell, mégis bele kell mennünk. Azért, mert ez nem rólunk szól, és azért, mert Isten valami sokkal fontosabb dolgot akar ezeken keresztül végbevinni, mint az, hogy egy kicsit kínos helyzetbe kerülünk. És a nyitottság után fogunk látni még egy nagyon izgalmas dolgot ebben a történetben, és beszélünk erről a nyitottságról, és talán mondhatjuk azt, hogy hát ez mind tök jó, de igazából jól vagyok lelkileg. Nekem nincsen szükségem most arra, hogy Isten beszéljen velem, hogy kitöltse a szükségleteimet, teljesen jól vagyok, jók a kapcsolataim, jó a munkám, rendben van az életem, és egy jó sinem megyek tovább. És Isten pedig azt mondja, hogy nem. A Biblia azt mondja, hogy mindenki vétkezett, és hiába van az Isten dicsőségének. És rámutat arra, hogy mi nagyon messze vagyunk Istentől, és attól, amit ő jónak gondol. Amikor ránézünk az életünkre, akkor látjuk azt, hogy újra és újra vannak, és voltak kudarcaink. Hogy újra és újra felbukkan egy bűn, vagy valami olyan dolog az életünkben, amit Isten nem gondol jónak. És mindaddig, amíg beadjuk magunknak, és etetjük magunkat azzal, hogy én rendben vagyok, addig távol tartjuk magunkat attól, mindattól, amit Isten akar nekünk adni, és mindattól, amiről akar velünk beszélgetni. Szóval talán fontos lenne az, hogy ez a nyitottság kiterjedjen arra is, hogy lássuk a mi bűneinket, meg lássuk a mi hibáinkat, és ne csapjuk be magunkat azzal, hogy ma nekem nincs szükségem útmutatása, ma nekem nincs szükségem Istenre, ma én jól vagyok. Mert hogy igenis szükségünk van rá. És ez az asszony, ugye láttuk, hogy nyitott volt, és nem is csapta be magát ezzel, hogy hát én rendben vagyok, igazából csak vízért jöttem, és már megyek is. Nem akarlak zavarni, és ne is zavarjuk egymást se. Csak merítek, és megyek, mert majd iszunk otthon. És amikor azt mondja az asszony, hogy adj innom, vagy hogy add nekem azt a vizet, mert nekem kell az a víz, amit te kínálsz, Jézus, akkor azt mondja Jézus, hogy menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. És itt kezd izgalmas lenni ez a történet, hiszen tudjuk azt, hogy ahogyan felolvastuk már ezt a szakaszt, hogy föl is olvasom igazából az egészet. Szóval Jézus azt mondta neki, hogy menj el, hívd a férjedet és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt, nincs férjem. Jézus erre ezt mondta, jól mondtad, hogy férjed nincs, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Hoppá! Jézus igazából mindjárt kiteregeti ennek az asszonynak a szennyesét ott maguk között. És a második dolog, amit át kell élnünk, amikor Isten szólít bennünket a nyitottság után, a lelepleződés. Az, hogy készek vagyunk arra, hogy Isten leleplezzen bennünket, hogy igazából kik vagyunk, hogy igazából miket tettünk, hogy igazából milyen az életünk szerinte. És látjuk azt, hogy ez az asszonnyal megtörténik. Mégpedig 3 lépésben is megtörténik ezzel az asszonnyal, hiszen tudjuk azt, hogy ez az asszony már túl volt ezen az 5 házasságon, van valaki-e most, akivel együtt él, de nem a férje, és amikor Jézus először mondja azt neki, hogy menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza, akkor ez az asszony mondhatta volna, hogy látom, mire megy ki ez a dolog. Akkor köszönöm szépen, én megyek innen akkor tovább. Ezt a témát ne hozzuk fel. És az első ilyen lépése a lelepleződésének az, hogy reagál, hogy belemegy ebbe a kínos témába. Belemegy abba, hogy Jézus felemlegesse az életének ezt a gyenge területét. És azt mondja neki, hogy nincs férjem. Holott mondhatta volna tényleg azt, hogy hát beszéljünk valami másról. Hú, de meleg van itt. De nem, azt mondja, hogy nincs férjem. És reagál arra, amit Jézus mond. Belemegy a témába. Aztán a második dolog, amikor ez az asszony kiszállhatott volna ebből a beszélgetésből, az, amikor Jézus megint megszólal, és igazából csak ront a helyzeten idézőjelben, mert hogy azt mondja ennek az asszonynak, jól mondtad, hogy férjed nincs, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. És látjuk azt, hogy az asszony itt találkozik a saját valóságával. Találkozik azzal, hogy igazából nem csak, hogy nincs férje, hanem ennél sokkal összetettebb az ő kudarca. Az, hogy nincs férje, az egy féligazság, mert hogy, hát igazat mondott, igen, ezt Jézus is mondta, de azért ennél sokkal több húzódik az ő történetében, az ő története mögött. És a lelepleződésnek ez a második szakasza az ő életében, hogy találkozik a valósággal. Belemegy a kudarcairól szóló beszélgetésbe, és aztán kész szembenézni a valósággal, mert hogy nincs is más választása, ott maradt Jézussal, és Jézus pedig felemlegeti azt, hogy mi történt az ő életében. És mint ahogy mondtam, ugye bármikor kiszállhatott volna ebből a beszélgetésből, és Jézus pedig megy tovább. És a harmadik dolgot is látjuk ebben, amikor Jézus azt mondja, hogy jól mondtad, hogy nincs férjed, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Akkor is elég lehetett volna. De a harmadik dolog pedig, amit látunk az ő lelepleződésében, hogy mindezek után is kész maradni. És azt mondja Jézusnak, hogy látom, hogy próféta vagy. Pedig ez nem könnyű. Ez nem könnyű, mert amikor Isten rámutat arra, hogy valami arról akar velem beszélgetni, amiről én nem akarok vele beszélgetni, és aztán el is mondja azt, hogy én miben vallok kudarcot, és megsemmisít Isten tulajdonképpen azzal, amit a legjobban szégyellek, és senkinek nem beszélek róla, mind a két helyzetben szívesen kiszállnék ebből a beszélgetésből. És az asszony még a végén is kész ott maradni, és azt mondja, hogy látom, hogy próféta vagy. Elmondtál róla mindent, és látom, hogy próféta vagy. És a kérdés az, hogy te magad ennek a lelepleződésnek melyik fázisában vagy éppen? Talán Isten szólítgat már régóta. Talán régóta itt vagy a gyülekezetben, és Isten le akar leplezni egy kicsit, hogy ki vagy igazából. És mindig megszólít, és mindig akar téged keresni, hogy beszélgessen veled erről a kínos témáról, de talán sosem reagálsz, talán sosem mész bele, talán már az elején kilépsz ebből a beszélgetésből. Vagy aztán előfordulhat, hogy Jézus már valóban le is leplezett, és rámutatott az életedben arra, hogy ebben és ebben elbuktál. és te akkor szállsz ki ebből a beszélgetésből, és akkor ott véget is ér az egész. Akkor már tudod, hogy hol vagy, vagy tudod, hogy ki vagy, és tudod, hogy mit tettél, de nem vagy kíváncsi tovább erre a beszélgetésre. Vagy kész vagy maradni. Kész vagy maradni ebben a párbeszédben, amiben ez az asszony kész volt maradni. Mert hogy ha ez a leleplezés megszakad, akkor az egész feleslegessé válik. Késznek kell lennünk maradni Isten közelségében, amikor rámutat a bűneinkre. Amikor rámutat arra, hogy nagy szükségünk van valami változásra. És nagyon jó, és ezért mondtam az elején, hogy nagyon inspirálva ez a történet, mert ez az asszony mindezek ellenére ott marad Jézusnál, és azt mondja, hogy látom, hogy próféta vagy. Beszélgessünk tovább. És akkor történnek meg a nagy dolgok, de szeretném, hogy egy picit megnézzük ezt a leleplezést Jézus szemszögéből is. Hiszen Jézus ismeri ezt az asszonyt, most már kimondva, szavakkal kimondva is világos előttük, hogy ki mit tud, ki hányadán áll, és mindezek ellenére Jézus nem küldi el ezt az asszonyt már az elején. Ő keresi meg, ő szólítja meg, és azt is látjuk mindezek után, hogy nem is ítélkezik felette. Jézus nem ítélkezik-e felett az asszony felett? Mert látjuk az evangéliumokban, hogy Jézus nem ezért jött, hanem azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Azért akar megsemmisíteni téged, hogy helyreállítson. Azért nem akar a féligazságaidban hagyni, mert az ő igazságába akar helyezni. És amikor készek vagyunk végigmenni ezen a lelepleződés folyamaton, akkor Jézus pedig kész arra, hogy helyreállítsa az életünket. Kész arra, hogy az ő kegyelmét megmutassa felénk. És amikor felhozzuk ezt a történetet is, meg sok más történetet, és az evangéliumokban pedig olvassuk Jézusról azt, hogy hát mondták róla, hogy ő a bűnösök barátja. És hát ugye ez az asszony is eléggé, abban a társadalomban is eléggé, hát hogy mondjam, kudarcokkal díszített életet élt, és tulajdonképpen egy bűnös, egy megvetett asszony volt. Felhozhatjuk ezt szintén ebben a találkozásban is, hogy Jézus a bűnösök barátja. Barátkozik ezekkel az emberekkel. És talán félre is érthetjük, és gondolom, hogy voltak is, akik félreértették az első században is ezt. Mert hogy talán ez azt sugallhatja néha, hogy Jézus könnyelműen veszi a bűnt. Hogy nem foglalkozik a bűnnel eléggé komolyan, hogy nem érzi át ennek a súlyát, hogy ki ez az asszony, hogy milyen mocskos életet él. Pedig Jézus igazán az egyetlen, aki átérzi a bűnnek a súlyát, mert hogy ő volt az egyetlen, aki elhordozta a bűnnek a súlyát. És a keresztre ment, és nem mondhatjuk egyáltalán róla, hogy könnyelműen veszi a bűnt, hiszen ő soha nem élvezte ki a bűnnek az élvezeteit. Csak azt az átkot, amit a bűn hordozott magába. Csak azt a súlyt, azt a csapást, amit a bűn hordozott magába. És vállalta azt, hogy a keresztre megy, és nem csak ennek az asszonynak a bűnét, meg nem csak sok más bibliai szereplőnek a bűnét vette magára, hanem mindannyiunk bűnét vette magára. És azt mondja róla a keresztelő János, hogy rajta van, ő hordozza a világ bűnét. És minden kudarcod, és minden bűnöd, és minden kudarcom és bűnöm, és az enyém, mind rajta nyugodott meg. És átokká lett értünk, átokká lett miattunk, hogy egy helyettesítő áldozat legyen a bűneinkért. És amikor ezt elhiszük, amikor látjuk azt, hogy Jézus szenvedett a kereszten értünk, akkor értjük meg azt, hogy ezt miattunk csinálta. Akkor értjük meg azt, hogy ő helyre akar állítani, és azért áll szóba velünk, mert meg akarja újítani az életünket, hogy Istenhez közel lehessünk. Mit tegyünk akkor? Mi következik ezután? És szeretném, hogy picit tovább menjünk az asszonnyal végbe ment beszélgetésben, és ezt már nem olvastuk föl, viszont én fogok belőle olvasni verseket, ha van előttetek Biblia, akkor tudjátok követni, mert láttuk eddig azt, hogy Isten nyíltan akar beszélni velünk. Nyíltan akar beszélni arról, hogy nekünk lelki szükségeink vannak, és ezt ő tudja betölteni, és látjuk azt is, hogy leleplez bennünket. Ha készek vagyunk belemenni ebbe a beszélgetésbe, akkor leleplez bennünket. És nála van a megoldás a bűneinkre és a kudarcainkra. És az asszony azt mondja neki erre, ugye, hogy látom, hogy próféta vagy. Marad. És aztán, ami ennél is érdekesebb, hogy az asszony elkezd utána valamit még mondani, és elkezd beszélni arról, hogy hát a mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent, ti pedig azt mondtátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol ezt kell csinálni, és elkezd így teologizálni. És mintha az asszonynak ez a megszólalás egy kicsit olyan lenne, mint amikor valami nagyon titokzatos állatfaj szaporodási szokásairól kellene vizsgáznunk talán, és hát próbálunk valamit hozzátenni a témához, de igazából nem erről kellene beszélnünk. És az asszonynak ebben a megszólalásában látjuk ezt a teológizálgatást, ezt a kis igyekezetet, hogy hát oké, látom, hogy proféta vagy, akkor váltsunk témát, akkor beszélgessünk erről, megmutatom, hogy akkor én mit tudok, hogy akkor villantok valamit. És nagyon érdekes ez a kis beszélgetés, hiszen tényleg elkezdi ezt boncolgatni, és aztán Jézus reagál erre azzal, hogy elkezd a jövőről beszélni tulajdonképpen, és arról, hogy igazából vele, Jézus idejével együtt már más idők jönnek az Isten imádatával kapcsolatban, és visszatereli egy picit a beszélgetést majd más irányba. És talán azt üzeni egy picit, hogy ez mind jó és szép, amit tudsz, jók a jó szokások, meg a közjó is remek, hogy az emberekért teszünk, meg hogy jó emberek vagyunk, de beszélgessünk inkább a lényegről. Beszélgessünk tovább a lényegről. És aztán az asszony ugye eljut idáig, hogy hát akkor tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Ezt olvassuk végül is a történetnek a vége fele. És Jézus pedig reagál erre az egészre, és azt mondja, hogy én vagyok az, aki veled beszélek. És igazából Jézus azt mondja, hogy nagyon jó dolog, hogyha teologizálgatunk, és beszélgetünk ilyen dolgokról, de igazából arról akarok veled beszélgetni, hogy én ki vagyok. És nagyon jó, ha tudsz dolgokat a hitről, meg nagyon jó, ha tudsz dolgokat az egyházról, meg a gyülekezetről, meg a Bibliáról, meg Istenről, de Jézus arról akar veled beszélgetni, hogy ő kicsoda, és hogy ő mit tett. És látjuk azt is ebben a kis párbeszéd szakaszban, ebben az utolsó részben, hogy az asszony, hogy úgy kezdődik el tulajdonképpen, hogy az asszony marad, és azt mondja, hogy látom, hogy próféta vagy. És eljött odáig a beszélgetés, hogy Jézus azt mondja, hogy én vagyok a messiás, aki veled beszélek. Nem próféta vagyok elsősorban, hanem én vagyok a messiás, aki veled beszélek. És nem az a fontos, hogy te miről akarsz beszélni, és te kinek gondolsz engem, hanem az a fontos, hogy én valójában ki vagyok, és ezt tőlem halljad, és ezt a velem való beszélgetésben éld meg, és tudd meg. És ahelyett, hogy igyekeznénk Isten felé közeledni úgy, ahogy mi akarunk, és beszélgetni vele arról, amiről mi akarunk, Jézus azt mondja, hogy én akarom igazából, hogy közeledjél hozzám, és pont ezért beszélgessünk arról, amiről én akarok, mert ez lesz a lényeg. És mikor elhangzik ez a kijelentése Jézusnak, hogy a messiásra vonatkozó, hogy én vagyok az, aki veled beszélek, én vagyok az a megváltó, én vagyok az a messiás, akkor történik meg igazán az életváltozás ennek az asszonynak az életében. És ez a harmadik dolog, amit fogunk látni ma, a nyitottság, a lelepeződés és az életváltozás. Az, hogy ez a beszélgetés erre megy ki, hogy ebben az asszonyban megváltozzon valami. Hogy megértse azt, hogy kicsoda Jézus. És amikor ez elhangzik, hogy én vagyok az, aki veled beszélek, utána nem is történik semmi más. Azt olvassuk akkor, hogy ekkor megérkeztek a tanítványai, visszaértek a tanítványok a városból, és csodálkoztak azon, hogy asszonnyal beszél, mégsem mondta egyikük sem, mit akarsz tőle, vagy miért beszélgetsz vele. És az asszony mit csinált? Az asszony pedig ott hagyta a korsóját, elment a városba és szólt az embereknek. Nem is merített vizet különben, ha megfigyelitek. Csak ott hagyta a korsót, és valami sokkal fontosabbat talált kinn a kútnál, mint a víz. És azt mondja, hogy visszament, és elkezdte mondani az embereknek, akik egyébként ismerték őt, és talán megvetették az életmódja miatt. És azt mondja, hogy jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ő a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. És itt látjuk igazán azt, hogy ez az asszony megváltozott, és az ő élete megváltozott, és megértett valamit, amit addig nem értett meg. És ebből fogunk levonni néhány alkalmazást így a végén, hogy mégis mi mit tudunk ebből alkalmazni. És az egyik dolog az mindjárt ez, hogy Isten küld bennünket vissza az emberekhez. Amikor a hétköznapok közepette találkozunk vele, vagy amikor ő megszólít bennünket, vagy bármelyik nap igazából, bármelyik pillanatban, akkor küld bennünket, hogy mondjuk el azoknak, akik még nem hallottak róla. Mondjuk el azoknak, akik még nem találkoztak vele, akik nem tudják, hogy miről beszél. És Isten hív arra, hogy osszuk meg másokkal a Jézussal való beszélgetésünket, a Jézussal való találkozásunkat, és tegyünk bizonyságot. A bizonyság tétel része kell, hogy legyen az életünknek, a megváltozott életünknek. Viszont ami nagyon fontos, és látjuk később, az pedig a 39. versben olvassuk, hogy nem csak a bizonyságtételre hív bennünket Jézus, miután megváltoztatta az életünket, hanem valami másra is. És azt olvassuk itt, hogy abból a városból pedig a Samária közül sokan hittek benne az asszony szava miatt, aki így tanúskodott. Megmondott nekem mindent, amit tettem. Amikor tehát a samáriaiak Jézushoz értek, kérték őt, hogy maradjon náluk. És ott maradt két napig. Az ő szavának sokkal többen hittek, az asszonynak pedig meg is mondták, már nem a te beszéded miatt hiszünk, vagy nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk, és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Szóval a szolgálatunk igazából nem áll meg ott, hogy beszélünk az embereknek a Jézussal való találkozásunkról, vagy Jézusról, hanem igazából folytatódik, hogy eszközök vagyunk, és nem mi maradunk a Krisztus az embereknek, hanem az igazi Krisztushoz irányítjuk őket, hogy ők is találkozzanak vele. Ne csak hírből halljanak róla, hanem ők is találkozzanak vele. Ők is beszélnek róla, mert itt azt láttuk, hogy az asszony beszélt a samáriáknak róla, és ők pedig egyből ki is mentek, és találkoztak Jézusra, és azt mondták ennek az asszonynak, hogy hát már nem miattad hiszünk, hanem azért, mert nekünk is volt ilyen találkozásunk. És ott kezdődik az igazi élet. Amikor már nem csak hírből hallok Istenről, amikor nem csak így a távolról valamit így tudok róla, hanem amikor kész vagyok tényleg találkozni vele, és kezdődik előről ez a folyamat, hogy nyitott vagyok, hogy lelepleződöm, és Isten megváltoztatja az életemet. És a harmadik dolog pedig, amit láttunk ebben, hogy igazából el kell gondolkodnunk magunknak is, hogy te hányadán állsz? A te kapcsolataiddal mi a helyzet? A te Jézussal való beszélgetésed hol tart? Kész vagy-e lelepleződni, és kész vagy-e szembenézni a valóságoddal? És kész vagy-e belátni azt, hogy igenis szükséged van Istenre? Nem csak azoknak a lelkes hívőknek van szüksége Istenre, akik vasárnap templomba mennek, hanem az egész világnak szüksége van erre az életváltozásra, amit itt látunk ennek az asszonynak az életében. És azért nagyon jó ez a sorozat, amiben vagyunk, mert tényleg láttuk azt, hogy Isten megszólít embereket, és megszólított ezt a Samária asszonyt is, és látjuk azt is, hogy amikor Isten megszólít valakit, akkor változás lesz az életében. És amikor az emberek látják ezt a változást az életünkben, amikor az emberek látják azt, hogy mi máshogy gondolkodunk, mi máshogy beszélünk, mi máshogy látjuk az életet, meg máshogy látjuk Istent, máshogy látjuk Jézust, akkor egy idő után ők is ezt kívánni fogják, és fogják érzékelni azt, hogy igen, az én lelkemnek is szüksége van erre a változásra. Úgyhogy legyünk készek mindezekre, akár a lelepleződésről van szó, akár hívőként is néha szükségünk van erre, hogy igen, Isten kicsit az orrunkra koppintson, és beszélgessünk vele arról, hogy hát van itt még valami, amiből változni kellene. Reagáljunk Jézusra, nézzünk szembe a valóságunkkal, és legyünk készek maradni. Imádkozzunk! Uram, nagyon köszönjük neked a te ígéret, és nagyon köszönjük neked ezeket a történeteket, amik világosak előttünk. Köszönjük neked ezeket a heteket ebben az őszben, amikor újra és újra felhoztál előttünk olyan dolgokat, hogy te megszólítottál embereket. És te akarsz beszélni az emberrel, és akarsz beszélni velünk is, és akarsz beszélni azokkal is, akiket mi ismerünk. És az a vágyunk, hogy látva ennek az asszonynak a történetét, és mindazokat a változásokat, és reakciókat, amik kettőjük között lezajlottak, mi magunk is felbátorodjunk arra, hogy újra és újra beszélgessünk veled a mi kudarcainkról, a mi bűneinkről, és újra és újra legyünk eszközök, és legyünk készek arra, hogy másokat hívjunk a veled való találkozásra. Segíts nekünk akár ezekben a következő napokban és ebben a következő hétben, amikor a mindennapi dolgaink között akarsz minket megszólítani, hogy valóban tudjunk jó eszközök lenni a te kezedben, és tudjunk rólad és a te evangéliumodról beszélni az embereknek. Ezt kérjük a te fiad nevében. Amen.